Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 205. énekünk első két versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, dűn bánó szívvel ím eléd borul. Ő néped áldva felséges neved, hogy estve kérje nagy kegyelmedet. Gondolsz ránk híven, oltalmazz kezed, rólunk egy percre azt le nem veszed. Irgalmasságod mindig oly közel, és erős korod minket átölel.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 412. énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, nagyon figyelemreméltó, hogy amikor a halálból feltámadt Jézus Krisztus odalép a tanítványokhoz, kételkedtek némelyikük, és ez biztatást ad nekünk is, hogy szabad még a kételjeinkkel is odafordulni Jézus Krisztushoz. A lényeg az, hogy párbeszédben álljunk vele. Hogy nyitottak legyünk arra, hogy ő megszólítson. Ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen ez egész keresztelés is azt jelzi, hogy én nyitok. A mindenható Isten felé, Jézus Krisztus felé, az ő szent lelkük felé, hogy én szeretném megérteni az ő tervüket, szeretném a részleteket is megérteni, hogy nekem ebben mi a feladatom, milyen lelkülettel álljak ott, akár a gyermeknevelésben, akár az életemnek a igazgatásában. És ha kételyekkel állok is ott, ő felel a kételjeimre, sőt, mindennél nagyobb megerősítést adott itt is, hogy enyém minden hatalom, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A részünkről nem az kell, hogy kétely nélkül legyünk, nem az kell, hogy mindent tökéletesen tegyünk, hanem az kell, hogy nyitottak legyünk az ő vele való párbeszédre. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk. Köszönjük csodálatos ajándékodat, az emberi életet. Köszönjük, hogy tulajdonképpen ez az első szavad, a megszólításod, hogy megajándékozol minket egy gyönyörű világgal és egy sok mindenre alkalmas testtel, élettel. Köszönjük, és kérünk téged, hogy hadd legyünk nyitottak a te szavadat megérteni, meghallani, veled párbeszédbe kerülni, tőled kérdezni életünknek az értelmét, tőled kérdeznünk minden napnak a célját, és minden megmozdulásunknak a helyességét. Kérünk, hogy szólíts meg ma is, az Isten tisztelten is szavaddal, és légy velünk, hogy az életünket és a gyermekeink életét jól tudjuk terelni feléd. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, illetve akik vallást tesznek hitükről, ezért arra kérlek titeket, hogy helyünkről fölkelve mindnyájan valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e ezt? Kérdezem másodszor. Fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most kérdezlek téged, testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszent Egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Kész vagy-e rá? Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és a családra. A 134. Zsoltárunk második versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a keresztelős családokat, foglaljanak helyet a padokba, a gyülekezet körében, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Csizmadia Gábor, 57 éves, és Budai Sándorné Gyömbér Ilona, 78 éves testvéreinktől. Szent lélek vigasztalását kérjük a gyászolók számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Ákom Adrián és Prorok Imola Hunor nevű gyermekét, valamint Berki János Tamás testvérünket. Szent lélek segítse a családokat a keresztjén nevelés útján. Ma délután 14:30-tól presbiteri gyűlést tartunk. 16:00-tól pedig házaspárjaink számára Biblia tanulmányozó sorozat kezdődik. Szeretettel várunk minden házaspárt erre a délután 16:00-ás alkalomra a gyülekezeti termünkbe. Most folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 179. éneket, mind a 4 versével, így kezdődik, keresztjénekik-e földön lakoztok.
Keresztjénekik e földön lakoztok, mert az Istennek adtátok. Az ő nevét szüntelen ti áldjátok. Véle végre, hogy ti uralkodjatok. Minden világ az ő nevét dicsérje. Légyen áldott az ő neve, azt kérje. Ellenségünket mi nékünk megtörje, és bűnöket ő nekik el ne tűrje.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyve 52. fejezetéből, a Biblia olvasó kalauz szerinti Zsoltárból. A karmesternek. Dávid tanítása abból az időből, amikor az edomi Dóég elment, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki, Dávid Ahimélek házába ment be. Mit dicsekszel gonoszságoddal, ó te nagy hős? Isten kegyelme szüntelen megmarad. Ártalmamra vagy te, ármánykodó, nyelved olyan, mint az éles borotva. Inkább szereted a gonoszt, mint sem a jót, és inkább hazugságot mondasz, mint az igazságot. Szela. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és állnak a nyelved. Romlást hoz rád Isten végleg. Megragad, kigyomlál hajlékodból, és kiszaggat téged gyökerestül az élők földjéről. Szela. Látják ezt az igazak, és félnek, és ő rajta nevetnek majd. Íme egy olyan férfi, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem nagy gazdagságban bízott, és gonoszságában volt az ereje. De én olyan vagyok, mint a zöldelő olajfa Isten házában. Bízom Isten kegyelmében örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így tettél, és szentjeiddel együtt nevedben reménykedem, mert jó. Isten áldja igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csupán a fülünkig jusson, hanem megértsük, és teremjen bennünk gazdagon gyümölcsöt. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, a te titokzatos és csodálatos jelenlétedet. Köszönjük, hogy ez igaz mindig, akkor is, amikor nem gondolunk rá. De köszönjük, hogy itt a gyülekezetben különösen is igaz, mert itt rád akarunk figyelni. Köszönjük, hogy szent lelkeddel itt vagy. Köszönjük, hogy te akarsz a hétköznapok forgatagából kiemelni minket. Te akarod a gondolatainkat lecsendesíteni. Te akarod, hogy rád figyeljünk, és a te gondolataidat értsük meg. Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy helyreigazíts, hogy bátoríts sokféle ránk nehezedő teher közepette, hogy adj erőt a feladatainkhoz, hogy adj világos látást és készséget helytállni az igazságért. Kérünk téged, a te jelenléted, kincseid, gazdagságát árazd ránk a szívünkbe, hogy megállthasd az Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A már megkezdett 205. énekünk 3. és 4. versét énekelve, nagy jóságodra méltók nem vagyunk.
nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent igét szavát, megtérő gyermekét fogad be. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért. Irgalmasságod közöld mi velünk, és tárd ki szíved végbe Istenünk.
Az Isten tiszteleteinkkel sorba vesszük János evangéliumát, most a harmadik fejezet első három versét hallgassuk meg az igehirdetés alapjaként. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Eljött Jézushoz éjjel, és ezt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele. Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Foglaljuk el helyünket. Ahogy így előről vesszük János evangéliumát, többször eljutunk valami egészen újhoz. Itt is ez történik. Már láttuk Jézus első megjelenését, aztán a tanítványai elhívását, aztán láttuk az első csodáját a galileai Kánába, majd az első megjelenését Jeruzsálembe, amikor megtisztította a templomot. Most pedig az első beszélgetésnek vagyunk tanúi, amit folytat Jézus valakivel, ami már kifejezetten olyan beszélgetés, hogy annak a kedvéért ülnek le. És ez egy szokatlan beszélgetés, most csak az elejét olvastam fel a Bibliából. A Jézussal folytatott beszélgetések általában furcsák és szokatlanok, mégpedig Jézus válaszai miatt. A Bibliában, amikor le vannak írva ezek a beszélgetések, akkor mindig olyan furcsák, hogy az ember mond valamit, amire várnánk valamilyen választ, és Jézus valahol egészen másút kezdi, mintha kizökkenteni azt, ami elindult, mintha egészen másfelé akarná fordítani a beszélgetésnek a kormányrúdját. Olyan különleges dolog ez, megérteni, hogy hogyan akar velünk az Isten beszélgetni. Mert tulajdonképpen ezt tanulhatjuk meg mindebből. Hát jó lenne, ha ezt megértenénk. Az Istent ma nem a füleinkkel halljuk, hanem az eszünkkel meg fogjuk érteni, hogy ő mit akar nekünk mondani. Előfordul, hogy hallunk a fülünkkel valamit, előfordul, hogy az igehirdetésben hallunk valamit, de az is előfordul, hogy egy ismerősünkkel való beszélgetésben hallunk valamit, ami válasz lehet nekünk, ami fontos nekünk, de most figyeljünk arra, hogy hogyan is beszélgethetünk Istennel, mi kell ehhez. Miért is ilyen szaggatott a Jézussal való beszélgetés azért, mert aki Jézushoz fordul, az általában nem a lényeget mondja, nem azt mondja, ami az igazi problémája, és nem a szíve mélyét önti ki. Tulajdonképpen erre van szükség, amikor Isten előtt állunk, hogy a lényeget mondjuk, azt mondjuk, ami igazán belül foglalkoztat, és a szívünk mélyét öntsük ki neki. Ha nem ezt tesszük ebben az életben, és úgy próbálunk imádkozni, akkor ne csodálkozzunk, hogy Isten, mintha figyelembe se venné, amit mondtunk sokszor. És egészen másképp válaszol. Nem úgy, ahogy vártuk. Mi szeretünk semleges témákat előhozni, de ez általában minden beszélgetésre igaz, amit ha csak nem azért kezdeményeztük, hogy valami súlyos problémát megbeszéljünk valakivel. De még néha akkor is. Szeretünk semleges témákat előhozni, és arról beszélgetni, mert ott úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk. Amikor beszélgetünk egymásra, találkozunk az utcán, megkérdezzük, hogy hogy vagy. Az esetek 90-valahány százalékában azt mondja, hogy köszönöm, jól. És gondol, amit gondol, és közben benne van a gondolatában, hogy hát, ha tudnád, hogy mi minden fáj, és mi mindennel kínlódok, de a lényeget nem mondjuk. Ilyenek vagyunk. És hát van olyan is, hogy vallásos szöveg, ami sokszor mellébeszélés. Mit mondott ez az ember, hogyan ment Jézushoz? Azt mondta, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele. Már az evangéliumból láttuk, hogy Jézus Jeruzsálemben járt, és írja, hogy csodákat tett ott is. Ráadásul megtisztította a templomot, és fölfigyeltek erre az emberek, hogy ki ez a Jézus. És itt látunk egy olyan embert, méghozzá ez a Nikodémus, ez Izraelnek a tanítója volt, és vezetője. Volt egy 70 tagú nagy tanács, amelyik vezette a vének tanácsa, amelyik vezette az izraeli országot. Olyan volt ez, mint a minisztertanács talán, csak az volt a különbség, hogy Izrael olyan ország volt, amelyik az élő Istent imádta, és ez volt a lényeg benne, de egyébként az ország vezetője volt ez az ember. És jön ezzel, hogy hát látjuk, hogy te milyen hatalmas dolgokat tettél, Jézus. Ezek a jelek arra mutatnak, hogy te Istentől jöttél tanítónak. És akkor Jézus másfelé fordítja a beszélgetést. Miért? Mert tudja, hogy ennek az embernek nem erre van szüksége. Nem vallásos gondolatok végig gondolására, hanem segítségére bent a lelkében. Hát mi is így vagyunk sokszor. És nekünk is elterelés lehet, nem csak amiről csevegünk a hétköznapokban, hanem az is, amikor vallásos gondolatokat hallgatunk meg, talán ige hirdetést is, de ha az eltereli a problémáinkról a gondolatainkat, akkor nem jó. Akkor mellé beszélünk. Jézus Krisztus ezért fordít egyet mindig a beszélgetése. Bizony-bizony mondom neked. Hát, neked mondom. És kinek? Miről van itt szó? A rejtőzés mögött minket szólít meg. Kit is? Hát ez a kérdés, hogy ki vagyok én, ez egy nagyon nehéz filozófiai és belső kérdés. Az ember nem tudja magáról, hogy tulajdonképpen én ki is vagyok. Calvin János, akinek köszönhetjük a református egyházat, vallást, ő írt egy többkötetes művet a keresztény tanításról, és ezzel kezdi, hogy ennek az egésznek, hogy a kereszténység az mi, és hogyan gondolkozunk erről a világról, életről, Istenről, emberről, tulajdonképpen egy kiinduló kérdése van, Isten és önmagunk megismerése. Mert az a helyzet, hogy nem csak Istent nem ismerjük, hanem önmagunkat sem. És amíg Istent nem ismerjük meg, addig nem is fogjuk önmagunkat sem. És ha Istenre nyitunk, akkor kezdjük el majd igazán önmagunkat is megismerni, és tudni, hogy hol van az igazi baj, és hol van az igazi segítség és megoldás. Kit is szólít meg Jézus? Először is az embert. Nagyon érdekes, hogy egy csomó fordítást hoz valamelyik ilyen internetes portál, és megnéztem rajta ennek a résznek a fordítását, hogy így kezdődik. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. És mindegyik hasonlóan fordítja, az eredeti szövegbe viszont így kezdi, hogy volt pedig egy ember. Ez az ember egészen előre van állítva, és szinte ki van hegyezve. A fordítások valahol a végére teszik. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus mindig az embert keresi. Miért? Mert Jézus Krisztus tudja, hogy az ember egy nagyon sajátos teremtménye az Istennek. Úgy lehet mondani, hogy az állatokat befejezett módon teremtette meg, ösztöneikre bízta, tehát nekik nem kell gondolkodni, hogy most mit csináljak, helyes-e, amit teszek, hogyan kell élnem. Az állatok befejezett teremtmények. Mi emberek nem vagyunk ilyen befejezett, lezárt teremtmények. Mi önmagunkban hiányos teremtmények vagyunk, egy csomó kérdőjellel, egy csomó nyugtalansággal, egy csomó vágyakozással, és egy csomó elégedetlenséggel. Mi emberek vagyunk. Jézus tudja, hogy az embert az Isten ilyennek teremtette. Ez egy nagyon furcsa dolog. Mert mi nem értjük. De Jézus tudja, hogy azért teremtette ilyenre az embert, az Isten, hogy megváltást adhasson neki. Mégpedig ezt a megváltást ne egy gyógyszer formájában, egy tanács formájában adja, hanem személyes kapcsolat formájában. Szeretett közösség formájában. Az ember megváltásra szorul, és ezt a megváltást Jézus Krisztusban, az Istennel való közösségben találhatja meg. Az embert keresi az Isten, és bennünk is ezt az embert, ez valahol nagyon mélyen van a szívünkben, erről nem szoktunk beszélni. De mindannyian emberek vagyunk, akik hiányainkkal küszködünk, kétségeinkkel küszködünk, akik megoldatlanságainkkal küszködünk, akik vágyainkkal küszködünk, reménytelenségünkkel, reménységeinkkel küszködünk. Emberek vagyunk. És az Isten ezt keresi bennünk, ezt a mélyen rejtőző valamit, az emberségünket. A második dolog, amit megláthatunk, hogy viszont itt felsorol még néhány dolgot, igaz, hogy az ember után az eredeti szövegben. Itt nem pontosan így van a fordításban. Volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Tehát már a nevét is utána mondta, hogy ember, és utána mondta azt, hogy a zsidók egyik vezetője. Vannak nekünk címkéink, mint a nevünk, mert az már egy családba bele címkéz minket, és van foglalkozásunk is, ez is egy címke, és Jézus Krisztus meglátja ezek mögött, a címkék mögött, hogy minden embernek problémája van ezekkel. A családunk is tulajdonképpen egy feladatot jelent, hogy a gyermekeinknek valami többet, valami jobbat adjunk, mint amit mi kaptunk. Vagy legalább azt továbbadjuk, amit mi jót kaptunk. Vagy hogy a mellettünk levő, aki a házastársunk, vagy legalább ne legyen boldogtalanabb, mint nélkülünk. De igazából boldogabb legyen velünk, mint nélkülünk. Ezek feladatot jelentenek, és a munka is feladatot jelent. Ez az ember egy egész országot kellett, hogy vezessen, persze többet magával, testületileg, de ez nagy kihívást jelenthetett neki, hogy hát hogyan is kell azt? Ez az ország most nem független, ugye akkoriban a zsidó ország a római birodalom része volt, és ez nagy gondot okozott nekik, hogy mennyiben kell engedelmeskedni a római birodalomnak, mennyiben kell ellenállni és nemet mondani, hogyha valamit kérnek tőlünk. Hogyan tudjuk megőrizni valamennyire a függetlenségünket, és így tovább. Egy csomó kihívás és kérdőjel volt ez is. Hát a címkéink nagyon szépnek tűnnek, hogy van nevünk, van foglalkozásunk, és sokszor lehet is ezzel villogni, hogy én ki vagyok, de ezek mögött is kérdések és kételyek és hiányok és olyan dolgok vannak, amik oda utalnak minket az Istenhez. Hogyan tudok én jó családapa, családanya lenni? Hogyan tudom a munkámat jól végezni? És így tovább. És végül is természetesen a válasz az, amelyik rejti a lényeget. Az a hirtelen elkormányozása a beszélgetésnek, egy másik sínre, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Hát Jézus miért mondta ezt? Ez úgy tűnik nem válasz egyáltalán arra, amit Nikodémus elkezdett. Igen. Hát benne van, hogy igen, Istentől jöttem tanítóul, de most neked nem arra van szükséged, hogy erről szépen eldiskuráljunk, hogy a kereszténység igaz-e, hogy miért éppen a kereszténység igaz, és a kereszténység mit mond erről, meg arról. Neked belső problémáid vannak, a te életed belülről kiált megoldás után, mondja Jézus, a te életed megváltó után kiált, és én mondom neked, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Olyan valaki vagy, ember, a címkék mögött, akinek arra van szüksége, hogy megismerje önmagát és Istent, de ehhez egy új világnak kell feltárulnia a lelki szemei előtt. Ehhez egy más fényben kell látnia ezt az egész világot, ezt az életet és benne önmagát. Újonnan kell születnetek, hát ez egy nagyon erős hasonlat, egy még erősebb ténynek a leírásához. Tehát a hasonlat is erős, hogy még egyszer megszületni, vagy fölülről születni, amit jelent az eredeti kifejezés, de ami mögötte van, az még erősebb. Mert aki előtt föltárul az Isten országa, annak az élete teljesen új fénybe kerül. Megváltott lesz. Tudni fogja, hogy nem egyedül bolyongok ezen a világon, hanem van egy gazdám. Tudni fogja, hogy nem csak, hogy van ennek a világnak és benne nekem is egy gazdám, de ez a gazda a lehető legjobb gazda, akire nyugodtan és bátran rábízhatom az összes bajomat, aki segít mindezeket hordozni, és akitől a legjobb tanácsokat tudom kapni, mindig és bármihez, és akihez bizalommal fordulhatok bármikor. Hát, ha ezt felfedezem ebben a világban, azt a gazdát, aki ugye Jézus Krisztusban jött el hozzánk, és tudjuk, hogy az életét adta Jézus Krisztusban a mi megváltásunkra. Méghozzá nem akármilyen módon, hanem kínhalállal, szörnyű szenvedések között, és ezt vállalta értem, akkor, és hogy mindez a világ eltervezője. Akkor egy olyan világ tárul ki a szemeim előtt, ami teljesen megváltoztatja az életemet. Olyan, mintha most születtem volna. Felfedezem, hogy nem olyan az élet, ahogy én azt magányomba képzeltem, ahogy éreztem, hanem ez egy csodálatos hely, és itt egyedül én vagyok az, akinek szüksége van változásra, gyógyulásra, de ha ez megtörténik, akkor minden rendben lesz. Tehát föl sejlik előttem a mennyei apa terve, az ajándékai, hogy mi mindent adott nekem, napról napra megajándékozott vagyok, és az áldozat hozatala, hogy minden áldozatot, a legnagyobb áldozatot is meghozta értem. Csak egy kérdés marad a végére, hogy Szoktunk-e így beszélgetni Istennel? Mi vagyunk azok a lények, az emberek, a címkék mögött, akiknek megváltásra és megváltóra van szükségük, és akikhez eljött ez a megváltó. Ez az igazi beszélgetés, itt kezdődik az igazi beszélgetés Jézussal, Istennel. Nem imádság igazán, amelyik nem itt kezdődik. És ezért mondja, hogy Jézus nevében kell imádkoznunk. Ez nem egy formula, hogy hozzátegyük minden imádságunkra, hogy Jézus nevében ámen. Hanem ott kezdődik az imádság, amikor a helyünkön vagyunk, tudjuk, hogy kik vagyunk, megváltásra szoruló emberek, akikhez eljött a megváltó. Szoktunk-e így imádkozni, mert az végre hatékony imádság lesz? És minket fog meggyógyítani, mert nem ennek a világnak, nem a külső dolgoknak van szükségük gyógyulásra, hanem nekem. Gyakoroljuk ezt az imádságot, és akkor minden elkezd megváltozni, és a helyére kerül. Amen. Most is válaszoljunk, mint egy imádság képpen, az igére, a 712. énekünk 5. és 6. verseit énekeljük, így kezdődik az 5. vers, csak egy szót mond, hogy újjá légyek.
Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt én nékem bűnösnek. Megengedtem, menj el békével, meglásd többé ne vétkezzél. Én Istenem, én Istenem, irgalmaz kérlek én nekem. Nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítéd én szívemet. Könyörgésemben meghallgattál, érzem már szent kegyelmedet. Én Istenem, én Istenem, irgalmaz kérlek én nekem.
Jöjjetek, helyünkről fölkelve ismét imádkozzunk, szóban is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tanítasz minket hozzád közelíteni, téged megismerni, hogy tisztában legyünk a magunk töredékes, hiányos, vágyakkal és reménységekkel teli életéről. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy megváltásra szorulunk. És köszönjük, hogy tudhatjuk a még nagyobb dolgot, hogy ez a megváltó eljött és megváltotta kereszten minket. Köszönjük, hogy tanítasz imádkozni. Látod, hogy mennyiszer mellé beszélünk. Olyan kéréseket mondunk, amik fontosak, talán úgy gondoljuk, de ezt nem mondjuk el, ami a szívünk mélyén van. Hogy igazából nem hiszünk benned, bár szeretnénk. hogy igazából csalódásaink vannak, hogy igazából magunkban csalódunk a legnagyobbat, hogy igazából nem tudjuk ellátni a feladatunkat, ahogy kellene. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy eljuthassunk az igazi belső problémáinkig, hogy azokat tudjuk kitárni eléd, és azokban kaphassunk segítséget és vigasztalást. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most vigyük népünket is Isten elé imádságban a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró ének előtt szokás szerint a zsinatunk kérésére a kárpátaljai testvéreinknek a himnusz pótlóját énekeljük el, gondolva a háború sújtotta vidékre. A 799. énekünk első, negyedik és hatodik verseit, mindig velem, Uram, mindig velem. Mindig velem, Uram, mindig velem. És a záró énekünk a 805. ének, 807. ének, bocsánat, 807. ének, áld lelkem Istened, dicsérd a szent nevet.
Oh.